Köszöntöm Önöket, Martha Graham neve fogalom a tánc világában. Az amerikai táncművész, koreográfus munkássága ugyanis hozzájárult a modern tánc megteremtéséhez. Technikája a Graham technika, amely egyebek mellett az összehúzódás és az elengedés szembeállításán, a légzési cikluson alapul, átformálta a táncot, és mind a mai napig világszerte tanítják. Technikája egyedülállóan drámai és kifejező. Martha Graham több mint 70 évig táncolt és tanított. Darabjai ritkán láthatók idehaza, de április 28-án az idén végre élőben élvezhető előadásokkal jelentkező Budapest Táncfesztivál nyitő előadása az egyik 1935-ben készült darabja lesz, méghozzá a róla elnevezett Martha Graham Dance Company amerikai társulat előadásában. Az évtizedekig elveszettnek hit panoráma című Graham munkán kívül természetesen más művei színpadra kerülnek. A fesztivál számos hazai premiért és külföldi együttest szerepeltet, a részletekről pedig Sándor Zoltánt, a Nemzeti Táncszínház nemzetközi menedzserét kérdeztem, a rendezvény sajtótájékoztatóját követően.
Sosszé, hogy utolért kedvenc táncélményed.
A világon nagyon-nagyon sok jó társulat van, és rendkívül sok irányzatot űznek. Hogy lehet ebből a hatalmas választékból kiszedgetni azt a 4-5 társulatot, akit aztán meghívtok? Mi volt a mostani Budapest Táncfesztivál külföldi meghívóit tekintve a vezérelv?
Igyekszünk feltérképezni a nagyvilág élvonalába tartozó táncegyütteseket, és igyekszünk kimazsolázni azokat, akik, ha nem is, nem jó szó az, hogy a legtrendibbek, de akik a leg-up-to-date-ebbek, akik a legsikeresebbek, akik olyan színfoltot, színvonalat képviselnek, amit szeretnénk, hogy a Budapest Táncfesztivál reprezentálni tudjon. Célunk, hogy minden évben a program úgy álljon össze, hogy a paletta egy nagyon színes világot képvisel. Igyekeztünk a tradíciót szem előtt tartani, modernséget, legyen mai, követhesse úgy a közönség, mint a szakma azt, hogy külföldön mik most a futó, trendi képviselői a szakmánknak, és úgy gondolom, hogy megint sikeresen összeállítottunk egy olyan programot, ami tényleg egy nagyon színes, széles palettát tud képviselni.
Egyszerre trendi, de egyszerre tradíciót képvisel a Martha Graham társulat, akik talán még nem is voltak itt Magyarországon, ez egy amerikai társulat.
Martha Graham táncvilágnak az úttörője, illetve az ő kortársai azok voltak. Az amerikai Egyesült Államokban a modern táncnak a megalapítói tulajdonképpen. Attól tud izgalmas maradni annak ellenére, hogy ez évtizedekkel ezelőtt történt, hogy ők a működésüket végezték, hogy ennek a mai napi kihatása van a táncművészeti világ működésére. Tehát a Graham Limon, Merce Cunningham technikák, ezek gyakorlatilag a mai kortárs vagy modern táncnak az alapjait képviselik, és minden táncosnak ezeket a technikákat így vagy úgy érintve a mindennapjaiba bele van csempészve és megtalálható.
A társulat egyébként, a Martha Graham társulat névadónak az eredeti darabjait próbálják hagyományőrzéssel, tradícióval megőrizve továbbvinni, vagy ők új dolgokat is hozzátesznek, továbbfejlesztik mondjuk.
Nagyon fontos a társulat szempontjai szerint a tradíciókat őrizni, és a Martha Grahamnek az eredeti műveit tovább játszani. Ugyanakkor Janet Eibler, aki a társulatnak jelenleg a művészeti igazgatója, producere, az egyik művet, a Canticle for Innocent Comedians című darabot, ami a második részben lesz látható, úgy alakította ki, hogy felkért különböző koreográfusokat, hogy az 50-es években megalkotott Martha Graham koreográfiát újra gondolva maivá téve egy új interpretációban adja elő a társulat. Tehát próbálják a hagyományokat őrizni, ugyanakkor egy kicsit maivá tenni. Egyébként Martha Graham neve nem csak ilyen szempontból említésre méltó, hanem tulajdonképpen ő egy politikai aktivista is volt, aki a művein keresztül tulajdonképpen tiltakozott a II. Világháború történései ellen. A feminizmus neki egy nagyon fontos szempontrendszer volt, tehát ő nagyon odafigyelt, és tulajdonképpen segélykiáltásokat intézett a társadalom irányába a táncművészet nyelvén.
Van egy másik nagyon érdekes társulat, a Dresden Frankfurt Dance Company, a Dresdai Frankfurti Tánctársulat, amely a Foresight társulatnak az utódtársulata. Nagyon híres, nagyon neves társulat, ugyanakkor ők képviselik a leginkább újító és egyben trendi vonalat.
A Dresden Frankfurt Dance Company William Foresight nevéhez fűződik, Frankfurt Ballett néven alapított ő egy együttest annak idején, és a későbbiekben The Foresight Company néven futottak. Az élvonalba tartozó táncegyütteseként tartották hosszú ideig őket számon, és tulajdonképpen most Dresda Frankfurt Dance Company néven Jacopo Godani művészeti vezetése alatt ugyanilyen nagy nevű társulatként fut a nagyvilágban. Jacopo Godaniról annyit érdemes tudni, hogy ő a Foresight társulatnak volt hosszú évekig szólistája, vezető szólistája, és a Foresightnak volt jobb keze. Eltökélt elve, hogy a Foresight vonalat vigye tovább. Így tulajdonképpen, ha közvetve is, de a közönség azon keresztül, hogy ez az együttes most itt megnyilvánul, a Foresight Company-nek egy fajta előadását láthatjuk, ami nagyon erős neoklasszikus háttérre rendelkezik, mégis leginkább egy kortárs táncelőadásként definiálnám.
Az az érdekes, hogy a Foresight technika, ez is egy külön önálló, egy markáns technika. Mit fogunk majd látni a színpadon, ami más lesz?
Majdnem, hogy azt mondanám, hogy ahogy Martha Graham nevét úgy tartja nyilván a táncvilág, illetve a világ, ahogy, mert hogy olyan jelentős hatást gyakorolt a táncvészetre és a táncirányokra. A Foresight neve legalább ennyire megemlítendő, és legalább ennyire befolyásolta is a későbbi tánctechnikáknak az alakulását. Az a fluiditás, az a vízfolyásszerű mozgás, amit ő képvisel, az tulajdonképpen a döbbenet erejével hatott annak idején, és a mai napig egy nagyon népszerű koreográfusok és a táncvészek körében. Én úgy gondolom, hogy egy meglepő előadásra számíthat a közönség, és nagyon reménykedem benne, hogy nagy siker lesz.
A Biarritzi társulatot mindenképpen érintsük. Pastorál a címe a darabjuknak, ami Beethoven egyik zenéjére készül. Malanden Ballet Biarritz a neve, és talán ők azok, akik a legújítóbbak most ezen a palettán, akiket most idehoztatok.
Biarritz az egy dél-francia város, ők onnan érkeznek, ez egy nagyobb létszámú társulat. Beethoven születésének 250. évfordulójára készült az előadás. A 6. szimfoniára, ami ugye ez a La Pastorale, azaz Pásztorjáték című szimfónia. Két részben lesz látható, nagyon izgalmas, neoklasszikus háttérrel, nagyon komoly technikai tudással, és ötvözve a modern tánc és a kortártánc az elemeivel.
Tehát, hogyha valaki egy kicsit a zenében és látványban is klasszikusabbat akar, akkor ez a darab biztosan fog neki tetszeni.
Tulajdonképpen a hellén kultúrától az ősi dolgokba való visszanyúlás, a klasszikus formák megidézése nagyon fontos szerepet játszik az előadás koncepciójában. Ez lenne az az előadás, amit azoknak ajánlanék, akik a klasszikus irányt szeretik legjobban.
Táncverzum.
Táncművészeti alkotás ritkán vállal fel a társadalmi szerepvállalás jegyében egy olyan jelenséget, problémahalmazt, amivel nem szívesen néz szembe a közvélemény. Ilyen a családon belüli erőszak, a mentális-fizikális abúzus. A Győri Balett még 2014-ben alkotta meg a Ne bánts című darabot ebben a témában. Azóta alig egy tucatszor került színpadra, legtöbbször óckodtak tőle a befogadó helyek. Most ismét látható lesz a Budapest Táncfesztivál keretében, méghozzá május 3-án. Velekei Lászlóval, a darab koreográfusával, a társulat igazgatójával beszélgettem.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
A Ne bánts című darab 2014-ben debütált, akkor volt a bemutatója, gyakorlatilag 8 évvel ezelőtt. Az, hogy mennyire aktuális ez társadalmilag, az ugye nem megkérdőjelezhető. Nem szívesen mutatják be ezt a darabot, mert még mindig olyan problémákat feszeget, amikkel talán többen nem nagyon akarnak szembenézni. Ez tényleg valós?
Sajnos valós. Azt mondják, hogy a művészetnek legyen társadalmi szerepvállalása, de amikor egy olyan témához nyúlunk, ami körbevesz minket, és kutya kötelességünk lenne érzékenyek lenni, erre a témára, akkor így hirtelen mindenki félrenézett, és úgy nem biztos, hogy szükség van ilyen. Laci, miért nem csinálsz valami szép darabot? Miért nem más témával foglalkozol? Miközben mindegyik előadás után ugye voltak feldolgozó beszélgetések, közönség találkozó, tehát mindegyik előadás után történt valami olyasmi impulzus, ami arra predesztinált minket, hogy igen, ezzel foglalkozni szeretnénk. Mi itt voltunk akkor még anno a MOM-ba, és vége volt az előadásnak, és mondok egy jó és egy rossz példát is. A Ne bánts azon belül, az abúzuson belül a szexuális bántalmazásra is koncentrálj. És az előadás után, ahogy volt a közönséggel, fiatalokkal beszélgetés, egy fiatal hölgy felállt, és azt mondta, hogy nem érti, hogy mi ezzel az egésszel a probléma. Hallottuk, hogy a félterem így ledöbben. Ez az elsődleges feladata az egész előadásnak, hogy érzékenyebbé váljunk, és fölismerjük, hogy gyakran az emberek nem tudnak segítséget kérni, vagy nincsenek olyan helyzetben, vagy egy olyan millióban élnek, hogy fel se ismerik, hogy mi történik velük.
Magyarul természetesnek veszik, hogy van ilyen?
Pontosan, és például amikor beszélgettem pszichológussal, áldozatokkal, védett házakban, gondozókkal, hogy honnan el tud indulni az, hogy tudod mit, akkor legyünk egy kasszán. Mert én majd akkor a szemmel tartom, és akkor eltelt egy év, hogy ne vedd meg azt a ruhát, mert az fölösleges, jó az, hogyha ott vásárolsz ugyanannyi, az jóval olcsóbb. Nem, az olyan rakra amúgy se költsé, fölösleges. Nem, már ne menj el fodrászhoz, hát hányszor voltál fodrásznál? Nem, akkor együk azt, amit izé nem megyünk el étterembe, spórolunk, csináld meg, főzd meg, szombat-vasárnap, az a feladatod akkor. De ez egy szélsőséges példa. A Ne bántsnak az üzenete, igen, bemutatunk egy esetet, ami sajnos szerintem csak a jéghegy csúcsa. De az eredeti üzenete az, hogy legyünk érzékenyebbek és figyeljünk, mert minden eset tanulmánynál a szomszéd elmondta, hogy hát igen, hallottuk, hogy voltak veszekedések. Jaj, az a fiatal lány amúgy is olyan kihívóan öltözködött, meg tehát olyan sztereotíp dolgokkal találkoztunk, hogy az valami hihetetlen, és mindig, és ezt nyomatékosítom, mindig lett volna lehetőség az, hogy valaki egy picit segítőkezet nyújt. Vagy hogyha föl se ismeri az egésznek a helyzetét, akkor egy picit megmutatni annak a tükörképét. Ez az elsődleges feladatunk.
Tehát ezek szerint akkor ti komoly kutatómunkát végeztetek. Nem is arról van szó, hogy dramaturgiailag nem tudtok kitalálni a történetet. Ti arra voltatok kíváncsi a háttér tanulmányok folytatásakor, hogy emberileg, sorsok, érzelmileg hogy áll össze ez az egész, már mint amit abúzusnak vagy családon belüli erőszaknak hívunk.
Nagyon végigjártuk, és ezért szerintem ebben van az előadásnak az ereje, hogy kimentünk táncosokkal. Egy védett házba ott töltöttünk egy délutánt. Beszélgettünk áldozatokkal. Elolvastunk, ahogy említettem, rengeteg eset tanulmányt, és utána emlékszem, kijöttünk, és annyira szerencsések vagyunk, hogy erre mi nem láttunk rá.
Hogyan tudjátok földolgozni? Hogy érintett meg benneteket? És egyáltalán a táncosokat, vagy az alkotás folyamatában, hogy érintett meg benneteket ez?
Nem tudtuk feldolgozni, és a mai napig nem is tudjuk feldolgozni, amiket ott elmeséltek nekünk, vagy amiket olvastunk. És talán ez az előadásnak az egyik ereje, hogy mindig ott megpróbáljuk kiengedni a gőzt. Egy olyan eszenciális érzelmi gócpont alakul ki a sok elfojtott és meg nem oldatlan, és talán meg nem oldható szituáció miatt, hogy ettől ilyen folytogató az előadás.
Az eredeti szereposztásból az anya és az apa, ha jól tudom, Artyem Pozdjev és Matuza Adrien megmarad. Kislány, most ez egy új arc.
Az eredeti szereposztásban ugye Artyem Pozdjev, Matuza Adrien és Gyurmánci Diana volt. Hát múlik az idő, és nehéz témák között egy csodálatos szép dolog is történik, hogy a Dia kismama, és már nem tudja eltáncolni ezt a szerepet, de hogy ezt az energiát is visszafordítjuk, ő a asszisztense a darabnak, és Herkovics Eszter Adria, aki Zsizel főszerepében láthattunk, ő fogja eltáncolni most ezt a szerepet.
Repertoáron talán nem tartjátok, de azért sorozatban volt ez, előadtátok Győrben, vagy annak a környékén.
Hát igen. Sajnos csak 7-8-szor, és telt házakkal ment fiatalokkal, mindenki mindent megígért, és egyszer csak így eltűntek a játszóhelyek. Ez most nem jó, ez nem olyan tematikájú most ez a bérlet, ez a fesztivál nem arra hivatott, nem foglalkozunk ilyen súlyos problémákkal, nem most nekünk valami üdítő darab kell, ezek jöttek folyamatosan, miközben az előadásokon meg azt tapasztaltuk, hogy mint a szivacs szívja fel a közönség ezt a témát, és hogy megrendítő természetesen, igen, hát hogy nyúljunk ehhez a témához, hanem megrendítően, de hogy mindig, ahogy említettem, mindig sokkolt minket valami az előadáson, és mindig arra gondoltunk, hogy na, akkor ennek folytatása lesz. És most szeretnénk ennek újra neki lendülni, UNESCO-val is tárgyalunk, hogy tudjuk nemzetközivé tenni, hogy tudjuk szavaknél kül szétvinni akár a világ minden tájára ezt a darabot, hogy egy kicsit ilyen zászlós hajója lehetne ennek a témának.
Táncverzum.
Amikor egy különleges helyszín inspirálja az alkotót, egy tér, amely nem a színpad, sőt, nagyon más, nos, ekkor születnek meg az úgynevezett térspecifikus darabok. Kulcsár Noémi, Rómeó és Júlia című műve egy korábbi miskolci premier felújítása, amely egy teljesen új szereposztással kerül most színpadra. Pontosabban mégsem oda, hanem a Nemzeti Táncszínház hatalmas és Zoboki Gábor építész jóvoltából egy nagyon inspiratív és igényes csodás faburkolottal bélelt előterébe. Lényegében csak időkérdése volt, hogy mikor veszi észre egy alkotó koreográfus ennek a térnek a hívogatását. Nos, ez is eljött. Rómeó és Júlia szerelmi története a lépcsőkön és lépcsőfordulókon, csarnok szegletekben elevenedik meg. Kulcsár Noémi a főpróba előtt beszélt arról, hogy miképp jutott eszébe a helyszínváltás.
Úgy jött az ötlet, hogy az előtérben rendezzem meg az előadásunkat, hogy néztem a teret, és egyszer csak beugrott, hogy hát miért is építenénk díszletet a Rómeós Júliához, hiszen ez az épület belső elrendezése pontosan tökéletesen illik egy Rómeós Júlia táncjátékhoz. Tehát előbb volt az ötletem, ezért újítottam föl tulajdonképpen a Rómeós Júliát.
Hogy is néz ki ez az előtér?
Az érdekessége az, hogy ugye van egy nagyon szép pasztelszínű parketta padló, és a tér úgy van felosztva, hogy van egy nagyobb lépcső, amin párkányok is vannak, különböző méretű párkányok, egy hosszú lépcső felfelé, és van egy olyan lépcsőforduló, ami szinte úgy néz ki, mint egy erkély. Három szinten történik az előadás.
Tehát lényegében ez egy helyszín specifikus előadás lesz.
Így van.
Na most mennyire kellett átalakítani az eredeti darabot? Mert hát azért itt nehéz táncolni, itt nincs akkora tér, itt nem lehet azért nagyon nekirugaszkodni a dolgoknak, kicsi területeken kell valamit alkotni.
Igazából nagyobb terünk van, mint hogyha bármelyik színpadon lennénk. Ezek nem kis területek, ezek nagy területek, úgyhogy a koreográfiát visszatérve át kellett alakítanom, de azért is, mert egyrészt majd 8 év eltelt azóta, a mozgásvilágot azért felújítottam, újabb duetteket csináltam, egy-egy részt még rendezői koncepcióban is átalakítottam, de az egész koncepció, zenei tükör az egyezik a 2013-as Rómeós Júlia feldolgozásommal. Nálam a Rómeós Júlia nem igazán arról a viszályról szól, ami a két család között van, inkább a viszály a családon belül és abból generált helyzetekből, konfliktusokból adódik. Tehát Rómeó és Júlia szerelme ugyanúgy megsínyi azt, hogy körülöttük lévő emberek ebbe hogyan avatkoznak bele ebbe a szerelembe, de nem ilyen két dinasztia szintjén, hanem inkább a Capulet család van előtérbe helyezve.
És az ottani belső konfliktusok.
Így van.
Hát ez gyakorlatilag ugye azt szokták mondani, hogy örökzöld téma, de családon belüli viták azóta is napjaink problémáivá válnak, azóta is megoldhatatlanok néha.
Nagyszerű szereplők gárdát tudtam összeállítani. Nagyszerű táncművészek csatlakoztak a dologhoz, tehát Rómeus Júlia, két fiatal tehetség, a Rácz Réka és az Engelmann András, Tibalt, Csuzi Márton, a Merkúció, Aradi Zsolt, Túri Lajos, mint pap.
Mit szólt Ertlü Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója ahhoz, hogy most kisajátítodott az előteret?
Támogat bennünket.
Mert hát ugye most hirtelen föl kell építeni valamilyen formában, legalábbis egy nézőteret.
Ez az egy nehézsége lehet, de azt gondolom megéri, mert egy olyan látvány tárul elénk, amit nem tudnánk máskülönben.
Még nem beszéltünk a zenéről, hát gondolom nem a Prokofjev Rómeós Júliáját halljuk, vagy igen?
Nem, viszont klasszikussal kezdek. Tehát nálam ugye a két felvonás úgy oszlik meg, hogy két világ tárul elénk. Az első felvonás az Csajkovszki szvitje és Csajkovszki bémol zongora versenye, Csajkovszkinak további művei csendülnek föl, és a második részben pedig elektronikus zenék vannak. Tehát Tibalt halála után elektronikus zenékbe csapunk el.
Megváltozik a világ,
az
igen.
Atmoszféra, a világ és minden, és az egy új megvilágításba kerül.
Táncverzum.
Adásunkat meghallgathatják a Trend FM weboldalán is. Új információkkal a táncvilágából pedig két hét múlva jelentkezünk. Kedden 14:30-kor, tehát itt a Trend FM-en. Ez volt a Táncverzum, és benne Péli Nagykata. Köszönöm a figyelmüket!